Itt vagyunk Visegrádon a Királyi Palotában, és vendégünk Osgyáni Vilmos, az MMA levelező tagja, kőfaragó, kőszobrász, üdvözlöm.
Üdvözlöm Önöket, nagyszerű helyen vagyunk. Ez a Visegrádi palotának a díszudvara, és azért is izgalmas, és azért választottam ezt a helyszínt, mert a szakmámmal mélyen összefüggésben van, és az egész magyar műemlékvédelemnek is egy emblematikus helyszíne, hiszen az 1930-as években itt nagyszerű föltárások voltak, és többek között akkor találták meg a mögöttem lévő Herkules kútnak a darabjait, amit később, meg az 50-es években folytattak a föltárásokat, és akkor Héj Miklós neves régész tárta föl azokat az elemeket, amit aztán az én mesterem, Szakál Ernő csodálatos rekonstrukcióba megépített, illetve megszerkesztette alapvetően az életművének a legszebb darabjai innen Visegrádról származnak.
Vilmos, elugrottunk a reneszánszba, de előtte visszamehetünk még a kőkorba, hiszen valószínűleg ez a legeslegősibb művészet, vagy iparművészet, hogyha úgy tetszik. Önt hol fogta meg? Ez egy gyerekkori dolog, hogy egyszer csak elkezdett köveket faragni, vésni, vagy később jött. Gondolom a képzőművészethez való vonzódás az gyerekkori.
Hát nem egészen gyerekkori, egyszerűen egy valami révén nekem tehetségem volt a rajzoláshoz, és egy nagyon jó gimnáziumba jártam én Szegeden, a Szegedi Tömörkény Gimnáziumba, és ott kőfaragó, kőszobrás szakon végeztem, ott érettségiztem, és tulajdonképpen ott szerettem bele a történeti faragványokba, egyáltalán a kövekkel való bánásba, és valahogy én mindig úgy éreztem, hogy nem biztos, hogy az a jó, ha az ember a munka könnyebb részét fogja meg, hanem nekem igazán kihívás volt mindig a nehezebb végével megbirkózni, és lehet, hogy pont itt a Herkules kútnál is jó ilyet mondani.
Az mit jelent? Mert az ember azt gondolná naívan, nagyon-nagyon keveset tudva erről a műfajról, hogy hát a homokkő az biztos a könnyebb vége, és a kararai márvány biztos az a legnehezebb.
Én azt hiszem, hogy a minden kővel elég nehéz úgy alapszinten megbarátkozni. Mindenki szereti a köveket nézni, és a kő az egy nagyszerű és tényleg alapvető környezeti eleme az emberi történelemnek, és ha bármit is a történelemben a régi dolgok közül vizsgálunk, azokat bizony a kövek őrzik meg a legjobban. És az az igazság, hogy engem ez vonzott a kezdetektől fogva, hogy valami olyan dolgot csináljon az ember, ami egy kicsit túlmutat a mindennapokon.
Most nyilván az ő munkájának két része van. Van a kőszobrász, amit én egy kreatívabb dolognak képzelek, és van a restaurátori, ami nyilván nagyon precíz, de kevésbé kreatív, gondolom én, hiszen le kell másolni valamit, vagy helyre kell állítani valamit.
Én azt hiszem, hogy ezt én így átírnám, ezt az elképzelést, mert a pont inkább a kőszobrász az igazából a kőfaragó mesterségnek a magas foka. Na de a kőszobrász az nem önálló alkotó, hanem a kőszobrásznak odaadnak egy mintát, és átfaragja kőbe. Tehát ő az a nagyon nagyszerűen fölkészült kőfaragó, aki szobrot is képes faragni, de nem önálló szobor alkotója. Aztán más, ahogy aki szobrászként végez és kőben alkot meg egy szobrot, ő már mint alkotó úgy nyúl a kőhöz, de mint anyaghoz csupán. A kőrestaurálás az pedig egy igenis kreatív, határozottan kreatív feladat. Én több mint közel 50 éve foglalkozom ezzel a szakmával, és szinte két egyforma feladatot nem kaptam ez idő alatt. Ez azért érdekes, mert minden feladat új kihívás igazából. Tehát ha egy történeti faragványokkal foglalkozunk, akkor azoknak a rekonstrukciója, és egészen más faragványokat lehet ugye Siklóson találni, vagy a Füzéri várban, vagy akár a Jáki templomnál. Ezeken a helyszíneken dolgoztam, és itt lehet látni, hogyha a fal dalból kiveszünk olyan darabokat, például ami Siklóson történt, és ott egy épületrekonstrukció készült, akkor azok a darabok, amik a munka során előkerültek, például átírták azt a tervet, amit a tervező naívul elgondolt egy korábbi faragványok alapján. Ugyanis egy új korszakot sikerült az újonnan előkerült kövekből megtalálnunk, ami nagy mértékben megváltoztatta az egész siklósi várról alkotott korábbi véleményünket.
Hát ezek a helyszínek, amiket említett, a Jáki templom, Füzéri vár, hát ezek tényleg emblematikus helyszínei a magyar műemlékvédelemnek, meg hát a turisztikának is, hát mindenki járt ezeken a helyeken. Amikor restaurálnak valamit, helyreállítanak, hogyha úgy tetszik, akkor csak az számít, hogy milyen formájú volt az a kő, amit oda kell faragni, vagy az anyagának is megpróbálnak utána járni. Gondolom, ez nagyon sokszor nem egyértelmű.
Hát ezek összefüggenek, mert általában a mi történelmünk viharos évszázadait ismerve nagyon jól tudjuk, tehát nagyon kevés éppen maradt történeti épületünk van. Nekünk az jutott, hogy romjaink vannak elég számosan, nézzük az Egri várat például, vagy akár a Füzéri várra gondolunk. Mondjuk a Jáki templom az szerencsés volt ilyen tekintetben, ott az elég szépen megmaradt, de azt is átépítették. De visszatérve a kérdésre, hogy ez az anyag és a forma az mindig adott egy-egy helyen, és inkább mindig az a kérdés, hogy a megtalált dolog az mi volt. Tehát az egy boltozat része volt, vagy például, mint itt a Herkules kút, ami mögöttem van, ennek például az egész tál része egy helyszínen összeomlott szerkezetként maradt meg, és mondjuk viszonylag könnyű volt így összerakni az elemeket, de természetesen itt több olyan átépítés is volt, és hányattatás, és olyan történelmi környezet, amiben szanaszét kerültek a faragványok, különböző helyre építették be őket, majd ezeket sikerül esetleg megtalálni, és akkor utána derül ki többek között, ha a Siklósra gondolok, Siklóson van egy csodálatos zárterkély, amit a Szakál Ernő, a mesterem rekonstruált, aminek csak nagyon kevés része maradt meg a falban, hanem a többi része az pedig a vár különböző föltárásaiból került elő, és utána volt a mesterem az a művelt valaki, az a nagyon mélyen a témával foglalkozó szakember, aki ebből össze tudott állítani egy olyan zárterkét, ami minden tekintetben megfelel az elvárásoknak, illetve tehát ez történeti szempontból is egyértelműen olyan volt, mint amilyen megépült.
Igen, azt tudjuk, hogy az ilyen kőfaragványokat, hát a romos épületekből gyakorta újrahasznosítják, sőt, az se ritka, hogy egészen sok száz kilométerre elviszik. Előfordul az, hogy akár egy másik országból kell visszaszerezni valamit, vagy esetleg nem lehet visszaszerezni, hiszen azt beépítették már egy azóta szintén műemlékként nyilvánított épületbe, de hogy akkor legalább le lehet másolni. Ennyire messze is el tud vinni egy szakmai nyomozás? Hiszen azt gondolom, hogy most már a legmodernebb technika és technológia is segíthet abban, hogy mondjuk kiderítsék, hogy az a hiányzó puzzle darab, idézőjelbe, tehát az, igen, a hiányzó kő, az vagy hova vándorolhatott, vagy mi tartozik össze egyáltalán?
Hát ez azt hiszem, hogy egy extrém megközelítése a dolgoknak. Ez nagyon ritkán fordul elő, hogy nagy távolságokra a kőfaragványokat elviszik. Én úgy gondolom, hogy pont a tehetetlenségük a köveknek.
Hogy az, nehéz mondjuk, az, ja, a kő nehéz, az nehéz, igen.
De az már determinálja, hogy tulajdonképpen a környéken kell általában keresni a faragványokat. Tehát arra gondolok, hogy például az esztergomi város, abban több mint 10 templom volt. Alig találunk most egy pár templomot a környéken, tehát a török által elpusztított és lerombolt épületek, azok aztán beépültek szépen Esztergom városába. És lépten nyomon kerülnek elő olyan faragványok, amiket gyűjteni kell, és egyre több meg lesz belőlük, és például, mit tudom én, a Porta Speciózának, aminek jelentős darabjai már megvannak, valószínű, hogy elő fog majd később kerülni a többi darabja is. Csak egy kis időt kell várni, például Egernek is le lehetne bontani a városnak egy jelentős részét, vagy például Sárospataknak város jelentős része is tartalmazza a környező épületek elbontott elemeit. Például Sárospatakon egy óriási várfalról tudunk, amit a környékben beli domonkos kolostornak a teljes elbontásából úgy elbontották a domonkos kolostort, hogy nincsen a nyoma se, hogy hol volt, viszont a faragványokból ezt egyértelműen lehet látni, hogy bizony nagyon szép épület lehetett.
És ez csak a faragványok mintája, ami meghatározza, vagy akár az anyaga is, vagy vannak, nem tudom, kémiai vizsgálatok, rádiókarbonos vizsgálatok, ami megmutatja, hogy igen, ez valaha egy volt és összetört.
Hát én azt hiszem, hogy az empirikus tapasztalat az mindig az első.
Aha.
Tehát hogy ránézünk egy faragványra, és arról már nagy biztonsággal meg lehet mondani, hogy ez melyik korszakból származik. Tehát ami már olyan kisméretű és beazonosíthatatlan, azt már nem is érdemes beazonosítani, hiszen a kőfaragvány a jellegzetességét azt mindig a felületén viseli. Tehát ezt mindig úgy szoktuk mondani, hogy van a műalkotásnak egy úgynevezett epidermisze, tehát mint ahogy az emberi testnek a bőr a legfinomabb rétege, a látszó leginkább feltűnő rétege. Na most a kőfaragvány az mindig a felületén viseli a jellegzetességét és az alapvető formáit. Amennyiben ez a felülete lepusztul, azonnal a kő gyakorlatilag átminősül egy geológiai elemmé. Akkor már csak mint kőről, tehát mint tufa, vagy márvány, vagy mészkő elemről beszélünk. Mondjuk ezek alapján is ugye természetesen már csoportosítja az ember, akkor látja, hogy egy lelet együttesből, ha még nagyon pusztult is a felület, lehet, hogy oda tartozik, de az már soha nem hordoz olyan fontos részleteket, mint azok a faragványok, amin legalább tenyér, vagy akár még kisebb felületeken is, de még az eredeti faragásokat lehet látni.
Vilmos, mi ennek a szakmának a csúcsa? Nem tudom, a Notre Dame, egy gótikus katedrális?
Külön lehet választani az építészetet, mint olyat, hogy mit alkottak kőből, hát természetesen, tehát nem tudom én, a Reims-i székesegyház, vagy a párizsi Notre Dame, vagy az Aja Szófia, vagy nem tudok mondani ilyen csodálatos nagy épületeket, vagy akár maga ugye az egyiptomi piramisok. Az idén jártam Görögországban, és hát nagyszerű élmény volt Athénban számomra ugye a 2500 évvel ezelőtti faragványokat megnézni, és azoknak a precizitását és csodálatos tudást, amit már akkor rendelkeztek azok a kőfaragó mesterek, akik azt alkották. Ezek határozzák meg tulajdonképpen a kőnek a miben létét, de maga a restaurálás, én tekintettel arra, hogy a magyar restaurátori dolgokat elég jól ismerem, Magyarországon elég magas színvonalon van a restaurálás. Pont azért, mert nálunk nagyon nagy szükség van arra a tudásra, amivel a nálunk található sok töredéket valamilyen módon értelmezni lehet, úgy történetileg, mint formailag, illetve meghatározni, hogy mi volt.
Vilmos, melyik munkájára a legbüszkébb?
Amiről eddig még nem volt szó, az a pécsi dóm kőtárnak a megépítése, amit hát 6 éves munkával alkottam, megmondhatom így, természetesen több kollega és művészettörténészek és kiállításrendezők segítségével, de ott sikerült egy nagyszerű, tehát több nagyszerű rekonstrukciót elkészítenem, amelyik hát most is a pécsi dóm háta mögött egy külön épületben foglalnak helyet. Tehát ott például a Szent Kereszt oltárnak a rekonstrukcióját készítettem el, az altemplomi lejárók, hát ezek mind 12. századi emblematikus faragványai a magyar építészet történetnek, és de a leginkább büszke vagyok a templomnak a korabeli déli márványkapujának az összeállítására, amit térbe állítottam meg, és annak az az érdekessége, hogy minden eleme tulajdonképpen római kori faragvány. Tehát az a templom, ami megépült a 12. században Pécsett, az úgy épült meg, hogy ugye a környéken lehet látni az ókeresztény sírkamrákat, egy temető közepén épült meg. És a temető területén nagyon sok jó minőségű fehér márvány, faragvány található volt még akkor, valószínűleg még akár épület formájában is, és ezeket a faragványokat a 12. században, mint hát ugye akkor nem nagyon értékelték a múltat, kimentették abból az épületből, és azoknak tehát olyan nagy tömegű faragványok voltak, hogy szépen a másik oldalukba átfaragták a kapunak az architektúráját. És ott 52 darabból áll ez a déli kapu, és annak minden eleméről pontosan lehet látni, hogy milyen építményből származnak. És még rajta vannak a feliratok, arcok és ilyen stéléknek a részletei, egyebek. És ezt a térbe úgy állítottam meg, hogy ha egyik oldalról nézzük, akkor ez egy 12. századi elegáns, nagyon szép kapu. És ha körbe megyünk, akkor pedig egy ilyen eklektikus, nagyon érdekes több faragvány ott föltűnik, tehát sajnos pont a legszebb faragvány a tetejére került az ívnek, ami 5 méter magasan van, ott például egy lovas dombormű van, de arról külön képeket szoktak mutogatni.
Most vannak tanítványai, gondolom azért van, aki érdekel az a fajta tudás, amit ön képvisel. Mit mond neki vagy nekik, mivel lelkesíti őket, vagy mi az az eszenciája ennek a, hát tulajdonképpen mesterségbeli tudásnak, amit át tud nekik adni?
Hát az a helyzet, hogy nem volt alkalmam tanítványokat nevelni. Én nagyon sok kollégával, fiatal emberrel dolgoztam, dolgozok még most is együtt, és az ő társaságukban szoktuk leginkább ezeket a dolgokat megbeszélni, és ami fölmerül kérdést, nagyon örömmel válaszolok, és nyitott vagyok mindig az érdeklődők felé. De így átadni ezt a dolgot, igazából az én mesterem is azt mondta, hogy az a tudás, amit ő tudott, csak akkor adható át, és ebbe teljesen igaza van, ma már látom, hogyha már valaki elkezdett azzal a dologgal foglalkozni, ha már karnyújtásnyi távolságra van adott esetben a téma hozzá. Mert ha nem karnyújtásnyi távolságra van, akkor szép történeteket lehet róla mesélni, de igazából az nem lesz olyan alapos és megfelelő tudás, amivel esetleg azt a szakmát lehet folytatni. Tehát ahhoz azokat a lépcsőket végig kell járni, és egyébként is elég szomorú az, hogy ebben a jelenlegi körülmények között elég kevés restaurátor van, aki folytatja azt a munkát, vagy pedig olyan színvonalas munkák közelébe kerül, amiben én. Valahogy a szemlélet most újabban megváltozott. Én még mindig magamat a régi műemlékesnek tartom, de ezt már nem is nagyon értik sokan, még építészek se, hogy mi az egy műemlékes. Hát volt egy országos műemléki felügyelőség tulajdonképpen, ahol én kezdtem a pályámat, és ez egy nagyszerű szervezet volt. Ugye annak ellenére, hogy ugye a szocializmusban létezett ez az intézmény, ez egy külön szakterület volt, amelyiket nagyszerű szakemberek művelték, ezt a műemlékvédelmet, és nagyon jó eredményeik is voltak. Az más, hogy egy olyan szemlélettel dolgoztak, amit ma már a korszak túl haladott, és újra kell értelmezni mindazt a dolgot, amit ez a szakma a korai időszakban végzett. de nagyon fontos az, ami történt az előző korszakokban. Most épp egy nagyszerű kiállítás van a Viadóban, 150 éves a magyar műemlékvédelem. Nagyon kevés ország dicsekedhet azzal, hogy egy ilyen régóta létező, a saját kultúrájába beágyazódott szakterület létezik. Ez nyilván megint a történelmünkből következik, a viharos történelmünkre mindig vissza kell térni, hiszen ez állandóan kísért, és mindig jelen is van tulajdonképpen napjainkban is, és folyamatosan. Tehát az például az a szemlélet, hogy most egy olyan programot alkot meg a kormányunk, amelyik a történelemnek a visszaépítését tűzi céljául. Ez egy nagyszerű gondolat tulajdonképpen, és pontosan kapcsolódik ugye azokhoz a dolgokhoz, amit eddig végeztem, viszont egy egész más szemlélettel történik az újjáépítése a dolgoknak. Itt én csak azt sajnálom, hogy nincsen olyan jó kapcsolat, vagy pedig egy bizonyos cezúra után megszakadt a kapcsolat a múltbeli eredményeink és a mostani feladataink között.
Hát legyen ez a végszó. Ozsgyáni Vilmosnak, kőszobrász, restaurátor, művésznek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. A hallgatóknak pedig ajánljuk, hogy látogassanak minél többet Visegrádra, mert akár 10-szer, akár 20-szor, akár 40-szer azért mindig van mit nézni a Királyi Palotában. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
Én is köszönöm a lehetőséget.